emelkedett az ipari termelés, és meglódult a kiskereskedelem is tavaly novemberben. 4,5 milliárdos programot indít a kormány a hátrányos helyzetűeket nevelő iskoláknak. Visszaperelt egy ingatlant az erdélyi református egyházkerület, itt lesz a sajtóközpontjuk. Schumacher lassan sielt, nem a sebesség volt a döntő a balesetében. A híradót látják, jó estét kívánok! Novemberben 5,8%-kal emelkedett az ipari termelés a munkanapok számát, és figyelembe véve a megelőző év azonos időszakához képest. A bővülés így megközelíti az előző havi, kiugróan magas 6%-os növekedést, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Meglódult a kiskereskedelem növekedési üteme is tavaly novemberben, csaknem 5%-kal élénkült a forgalom az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen nőtt az élelmiszerek, a nem élelmiszer jellegű termékek és az üzemanyag eladás forgalma is. Éves összevetésben 12 havi szakadatlan csökkenés után tavaly áprilisban kezdett újra bővülni a kiskereskedelmi forgalom, és azóta hónapról hónapra szinte folyamatos a növekedés. Ez volt az első nem válság karácsony 2008 óta, mondta a nemzetgazdasági miniszter a KSH adataira utalva. Varga Mihály örömtelének nevezte, hogy az elmúlt időszakban nem csak a megtakarítások nőttek, hanem a fogyasztás is, amit az október-novemberi kiskereskedelmi adatok is igazolnak. A tárcavezető hozzátette, a decemberi számokat figyelembe véve a kereskedelem számára fordulatot hozott 2013.
Az október-novemberi kiskereskedelmi adatok azt mutatják, hogy a fogyasztás jelentősen nőtt, sőt értékeltük most a decemberi adatokat is. Ez alapján nyugodtan mondhatom, hogy az idei volt az első nem válság karácsony a 2008-as válság kitörése óta.
A Fidesz szerint a gazdasági élénkülés már a családok pénztárcáján is érezteti hatását. A párt közleményében azt írja, beigazolódott a belső fogyasztásra építő gazdasági élénkítés. Többet vásárolnak a családok nem csak élelmiszerekből, hanem tartós fogyasztási cikkekből is. Átírja a korábbi megállapodását az MSZP és az Együtt PM, jelentette be Mesterházi Attila és Bajnai Gordon. A korábbi külön lista helyett közösen indulnak a választásokon, de hivatalos miniszterelnök jelöltjük továbbra sincs. Arra az MSZP tehet javaslatot. Mesterházi Attila utalt arra, hogy pártja őt jelölheti a következő kongresszuson. Megegyeztek abban is, hogy a közös listán helyet kínálnak a demokratikus koalíciónak is. A részletekről napokon belül tárgyalhatnak Gyurcsány Ferenccel.
Mi azt gondoljuk, hogy az az alapelv, amiben mi megállapodtunk, az elvi síkon, részletekben természetesen a tárgyalások döntik el, hogy abban is van-e egyetértés, de elvi síkon kielégíti azt a feltételrendszert, amit Gyurcsány Ferenc maga is és több más DK-s politikus is megfogalmazott, tehát hogy közös miniszterelnök jelölt, közös lista, és hát ebből fakadt, hogy közös jelöltek értelemszerűen a választásokon, akik indulnak. Tehát ilyen értelemben mi arra számítunk, hogy a DK ebben partner lesz, hiszen ez volt, amit ők kértek, vártak.
A demokratikus koalíció üdvözli az MSZP és az Együtt PM kezdeményezését, hogy a DK részvételével teljes körű közös képviselőjelölteket, közös listát és közös miniszterelnök jelöltet állító választási megállapodást jöjjön létre. Áll Gyurcsány Ferenc közleményében. Ebben azt is írja, a DK készen áll a háromoldalú tárgyalások azonnali megkezdésére. A Fidesz szerint bárkik lesznek a baloldal közös listáján, mind régi emberek, akik egyszer már tönkretették az országot. Az LMP úgy véli, a baloldalon újra felsorakoztak azok, akik eladósították és függőségbe taszították az országot. A Jobbik pedig úgy reagált, a Mesterházi Bajnai Gyurcsány alkotta bűnszövetség a vesztes csapaton ne változtass elvét követi.
A Fidesz szerint a baloldalon ugyanazok vannak együtt, akik korábban közösen hajtották végre a brutális megszorításokat, és akik a magyar családokat kiszolgáltatták a külföldi tulajdonban lévő cégeknek. Selmeci Gabriella azt mondta, a baloldal alkudozása a hatalmi pozíciókról a magyar emberek bőrére megy.
Teljesen mindegy, hogy kik lesznek a baloldal listáján vagy listáin. Ez csak őket érdekli, azokat, akik most tárgyalnak. Ugyanazok, akik már egyszer tönkretették az országot, tönkretették Magyarországot. nem tanultak a múlt hibáiból.
Az LMP szerint is újra azok sorakoztak fel a baloldalon, akik eladósították és függőségbe taszították az országot, a családokat pedig devizahitel csapdába kergették. Schiffer András azt mondta, az LMP továbbra sem köt választási szövetséget a korábban hatalmon lévő politikai erőkkel.
Tisztül a kép, és felsejlik az a villanydrót, ahol a 2010-ben szétrebbent verebek újra rendeződnek, most már néhány kakukk fiókát is maguk közé fogadtak, de valójában a választás az eléggé leegyszerűsödött.
A közös lista hírére a Jobbik úgy reagált, a Mesterházi Bajnai Gyurcsány alkotta bűnszövetség a vesztes csapaton ne változtass elvét követi, és összefogásuk új mottója együtt 2010. A párt szerint ismét létrejött a hazugság koalíciója, a korszakváltás pedig nemhogy az országban, de a saját táborában sem sikerült elérnie a baloldalnak. Schmuck Andor, a Magyarországi Szociáldemokraták pártjának elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, a Bajnai Gordon vezette Együtt PM egy év alatt rengeteget vesztett a népszerűségéből, és ha most lennének a választások, akkor be sem jutnának a parlamentbe. Ezért látták be, hogy kell a közös lista.
Azt hallom a tévében, hogy Bajnai Gordon azt mondja, hogy hátralép egyet, hogy akkor nem lesz miniszterelnök jelölt. Én nagy tisztelettel kérdezem mindenkit, hogy 4,5%-os pártként hova tud hátralépni? Tehát ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha én azt mondanám, hogy én most önmérsékletet tanúsítok, és hátralépek egyet, és nem akarom megnyerni a New York Marathon futóversenyt.
A negyedik köztársaság szerint ez ugyanaz a régi csapat, amelyik 2015 katasztrófát idézett elő Magyarországon. Közleményükben azt írták, hazugság volt a megújulástól és a korszakváltásról szóló szöveg, mert a másfél éves sátántangó vezetői végül pontosan ugyanazok, akiket 2010-ben a hétköznapi emberek kétharmaddal küldtek el a bánatba.
4,5 milliárdos programot indít a kormány a hátrányos helyzetűeket nevelő iskolák együttműködésére. A keretösszegből a lezárult pályázatok első fordulójában 165 intézmény legalább 7550 tanulóval vesz részt. Ezt Kovács Zoltán társadalmi felzárkózásért és Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár jelentette be a Komárom-Esztergom megyei Nyergesújfalun.
Ezek az 5. osztályos gyerekek lesznek az elsők ebben a nyergesújfalui középiskolában, akik a pályázati pénzből már a jövő hónapban egy természettudományos kiállításon vehetnek részt. Nyáron pedig testvériskolájukkal nyelvi táborba mennek. Az új Széchenyi terv keretében megvalósuló program ugyanis a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek integrációját segíti elő.
Kazincbarcikán. Az ottani iskolában, ami szintén szalézi iskola, hát kétharmadban 70%-ban roma gyerekek járnak. Itt viszont Nyergesújfalon, itt ugye a német kisebbségi kultúra az, ami hát jelen van, és ezt a kettőt megismertetne a nagy egészben.
Kovács Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár bejelentette, hogy a 4,5 milliárdos keretösszegből a lezárult pályázatok első fordulójában 165 intézmény 7550 tanulóval vesz részt, közülük 3020 diák halmozottan hátrányos helyzetű.
Hogy sok olyan gyereknek és fiatalnak, akinek egyébként a saját közösségéből való kilépésre, különböző élettapasztalatok megszerzésére nem nagyon lenne módja, ezek az iskolai, testvériskolai kapcsolatrendszerek nagyon jó lehetőséget adnak.
Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár azt mondta, a program lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeknek az iskolák ingergazdag fejlődést biztosítsanak.
A nevelésnek egy nagyon fontos szempont, hogy kinyitni a kapukat minél előbb, hogy a világot megismerjék a gyerekek. Nos, ez tehát egy nagyon jól körülhatárolható lépés, amelynek az anyagi fedezetét a pályázat biztosítja, pedagógiai hasznát pedig az egyes iskolák tanárközössége fogja megerősíteni a gyerekekben.
A pályázat nem csak az ország határokon belüli, de a külhoni iskolákkal való testvérkapcsolatokat is támogatja. Egy intézmény maximálisan 15 millió forinthoz juthat. Az ebből szervezett iskolai programoknak 2015 nyaráig kell befejeződniük.
Átlépte a 250 000-t a D-net elektronikus számla fizetőrendszer ügyfeleinek száma, mondta a cég vezérigazgatója a Híradónak. A cég tulajdonosában összeszerzett tulajdonrészt a Magyar Posta, amelynél ma még jelentős túlsúlyban vannak a hagyományos csekkes befizetések. Közben a héten több tízezer ügyfelét értesítette az elmű, hogy a hónap közepétől már csak saját honlapjukon fizethetik be a számlákat.
Január közepétől az elektronikus számlaszolgáltatás, a távszámla, illetve a D-net felületén már nem lesz elérhető. Ez az üzenet olvasható az Elmű honlapján. A cég azzal indokolja a lépést, hogy saját honlapján is ki lehet fizetni a számlákat.
Azok a tízezrek pedig, akik egy másik szolgáltatón keresztül kapták a számlát, természetesen minden további nélkül egy e-mail segítségével átregisztrálhatnak az Elmű EMASZ rendszerébe.
Vagyis az áramszolgáltató nem lesz elérhető azon az internetes honlapon, amelyet éppen azért hoztak létre, hogy valamennyi számlát egy helyen fizethessenek ki az ügyfelek.
A korábbiak az mind itt van befizetve.
Forgó Péter másfél éve használja a D-net szolgáltatását. Azóta az összes számláját ennek segítségével fizeti, mert kényelmesnek tartja, hogy nem kell sorban állni.
Megkönnyíti, mert gyorsan be lehet fizetni 24 órából 24 órában. Van rendelkezésre áll, online felület, tehát banki tranzakciók végezhetők rajta, úgyhogy így én ezt szeretem használni.
A 7 évvel ezelőtt létrehozott D-nethez már 15 cég csatlakozott. Van közöttük gáz- és távhőszolgáltató, internetes vállalat és biztosító is. Így sokan nem csak a rezsit, hanem az egyéb számlákat is egyetlen helyen fizethetik ki. Ezért is nő folyamatosan az ügyfelek száma, mondja a cég vezérigazgatója.
Most több mint 250 ezer ügyfelünk van országosan a rendszerben, folyamatosan nő az ügyfélszám, tehát ahogy a szolgáltatók is egyre inkább csatlakoznak a rendszerhez, úgy az ügyfelek csatlakozási szándéka is egyre erősebb.
A használathoz regisztrálni kell, és néhány adat megadása után pár kattintással már rendezhető is a díj. A korábbi kiegyenlített számlákat pedig a rendszer megőrzi, így azok később bármikor visszakereshetőek. A D-netet működtető cégben tavaly ősszel szerzett tulajdonrészt a Magyar Posta, amely azzal indokolta a döntést, hogy így egy olyan piacon jelenik meg, amelyik alternatívát jelent a csekkes fizetéseknek.
Jelentősen csökkent a gázfogyasztás az enyhe tél miatt az elmúlt hónapokban. Az Energiahivatal adatai szerint a lakosság naponta átlagosan 12 millió köbméterrel használt kevesebbet, mint 2011 azonos időszakában. Elemzők szerint ez nem csak a jó időnek, hanem a rezsicsökkentésnek és a fogyasztók egyre tudatosabb hozzáállásának is köszönhető, ami kedvezően hat a gazdaságra is.
Mert fel ügyesen, fel tudod venni, úgy?
A kis Réka pulóverét pólóra cserélték, olyan meleg volt a házban. Csak langyosak a radiátorok, mégis 20 fokot mutat a hőmérő. Az anyuka azt mondja, az elmúlt hetek enyhe időjárása miatt kevesebbet fűtöttek.
December közepétől már éreztük mi is, hogy mivel odakint enyhébb az idő, ezért nekünk is vissza kell venni a fűtést. Egy fél fokkal vettük vissza a napközbeni és az éjszakai hőmérsékletet is a termosztáton.
Ez pedig a gázszámlán is jól látszik. Ágnesék ezrekkel kevesebbet fizettek a múlt hónapban is. Három éve ilyenkor még olyan hideg volt, hogy a Balatonon lehetett korcsolyázni. Akkor napközben is 0 fok alatt volt a hőmérséklet, így a gázfogyasztás is nagyobb volt. Most viszont lassabban törögnek a gázórák számlálói az egész országban. Az elmúlt 3 hónapban naponta 12 millió köbméterrel fogyasztottunk kevesebbet, mint 2011 azonos időszakában. Az Energiahivatal szerint ez az időjárással magyarázható.
2011-től folyamatosan növekszik az utolsó negyedévek átlaghőmérséklete. Ez nyomon követhető a fogyasztási adatokban is, tehát ahogy növekszik az átlaghőmérséklet, úgy csökken a fogyasztás.
Ezzel pedig rengeteget spórol az ország is. Körülbelül 4300 család éves gázfogyasztását egy nap alatt. Így alakult az elmúlt 3 évben az évvégi gázfogyasztás Magyarországon. A grafikonon is jól látszik, 2 év alatt több mint negyedével csökkent. A Híradó által megkérdezett elemző szerint az is szerepet játszik, hogy az emberek egyre tudatosabban fűtenek, egyre takarékosabb berendezéseket használnak. Ez pedig jót tesz a gazdaságnak is.
Azzal, hogyha csökken a fogyasztás, az egyetemen javul az ellátásbiztonság, másrésztről ugye a visszaeső fogyasztással kevesebbet is kell fizetnünk ezért az importért, ez pedig kedvezően hat a gazdaságra.
És nem csak a kisebb fogyasztás miatt lesznek alacsonyabbak a gázszámlák, a novemberi újabb rezsicsökkentés után ugyanis 20%-kal csökkent a gázára is az egy évvel korábbihoz képest.
Folytatódik az országos tüntetés sorozat Ukrajnában. Ma az ukrán karácsony második napján az ungvári tüntetők egyfajta performance szerveztek a város főterén. Az ünnephez illően betlehemi ruhába öltözve, az ukrán politikai közszereplőket megtestesítve tiltakoztak a kormány politikája ellen és az európai integráció mellett. A performance-ban résztvevő diákok jelképesen kiűzték az országból a rosszat. Az általuk előadott darabban megbüntették a Viktor Janukovics ukrán államfőt megtestesítő királyt és annak roham rendőrségét. A fiatalok így tiltakoztak az utóbbi másfél hónapban. A kijevi és a vidéki tüntetőkkel szemben elkövetett tetlegesség, autógyújtogatások és egyéb megtorlások ellen. A választott felvidéki magyar képviselők és polgármesterek 1994. január 8-i Révkomáromi nagygyűlésének 20. évfordulója alkalmából megemlékezést szervezett a Csemadok-Komáromi területi választmánya. A rendezvény adásunk idején is tart. A felvidéki magyarság második világháború utáni legnagyobb politikai eseményeként számon tartott nagygyűlés kulcsszava a magyarság Szlovákia államhatárain belüli önrendelkezése volt. A városi sportcsarnokban mintegy 3500 választott képviselő gyűlt akkor össze, az esemény emlékét márványtábla őrzi. Pető Attila, a mai megemlékezés főszervezője szerint a 94-es összefogás példaértékű volt annak ellenére, hogy az elképzelésekből szinte semmi nem valósulhatott meg Szlovákiában. Az akkori nagygyűlés üzenete azonban ma is aktuális.
Ideális jövőképben azt gondolom, hogy az egyetlen sarokkő az kellene legyen, hogy összefogjon a felvidéki magyarság. Tehát, hogyha nincs egy közös platform, hogyha nincs konszenzus bizonyos kérdésekben, és most nem feltétlenül az autonómiára gondolok, és nem ezekre az ügyekre, hanem a létkérdésekre, tehát kell, hogy legyen egy nemzeti maximum, mert minimumokat csak az fogalmaz meg, aki a vesztes helyzetben gondolja magát.
9 évig tartó pereskedés után kapta vissza az erdélyi református egyház kerület Kolozsváron azt az ingatlant, amely a közeljövőben az egyház médiaközpontjának ad otthont.
A napokban birtokba vett épület kulcsait próbálgatja Ballai Zoltán, az egyházkerület gazdasági tanácsosa. A belvárosi ingatlan felújítása után egy erdélyi református sajtóközpontnak ad majd otthont.
Több lapunk van, a munkatársak ide fognak átköltözni majd. Azon kívül a kisebb épületbe költözik a nyomdánk, a Miszörfalusi Kismiklós nyomda.
Ugyancsak itt működik majd az egyház rádiója is, amely jelenleg csupán a világhálón sugároz, de egy frekvencia megpályázását is tervezik. A médiaközpont kialakítása azután vált lehetővé, hogy az egyházkerület 9 éves pereskedés után hozzájutott az ingatlanhoz.
Ez is jellemzi az állapotokat, hogy körülbelül ennyi év kell elteljen ahhoz, hogy valamihez hozzájussunk, viszont egy nagyon fontos ingatlanról van szó, hiszen a másik fele már korábban visszakerült, és hát ez a peres része volt még függőben, amire nagy szükségünk van nekünk.
Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium szomszédságában álló kétszintes épületben eredetileg bérházak működtek. Az államosítás után a román állambiztonsági szervek vették birtokba. Az ingatlan azt követően került vissza az egyház tulajdonába, hogy tavaly a bíróság jogerősen érvénytelenítette azt az adásvételi szerződést, amellyel a város egy magáncégnek adta el az épületet.
Január 1-től kutya adót kell fizetnie minden Gyergyószent Miklósi polgárnak, attól függetlenül tart-e ebet vagy sem. Az önkormányzat ebből a speciális illetékből a kutyabefogásokat, a sintérek fizetését fedezni, és egy kutyamenhelyet is működtetne, ahova bekerülnének a város területéről befogott gazdátlan állatok.
Az emberek természetesen minden olyan adót erre utálnak fizetni, amit úgy éreznek, hogy igazságtalan. Ez esetben erről beszélünk.
Fele más a tervezett ebadó fogadtatása a gyergyószentmiklósi lakosok körében. Van, aki igazságtalannak tartja, van, aki szerint viszont fontos, hogy megoldást találjanak a problémára.
Akik nem szeretik az állatokat, azok hőbörögnek a leginkább, hogy kutyák vannak az utcákon, el kéne tüntetni, de ugyanakkor sajnálnak, hogy havi 50 van itt kiadni.
A tervek szerint évi 400 forintnak megfelelő lejt kell majd fizetnie minden gyergyói polgárnak. A befizetett adóból évi 120 ezer lejt, azaz 8 millió forintnyi összeget költhetne majd az önkormányzat a probléma megoldására.
Mindenkire egyformán fenyeget az a veszély, hogy megharapol a kóborkutya, vagy a gyerekét megfoghatja a kóborkutya, vagy egyáltalán fertőzést visz be a szervezetébe, és éppen azért tartottuk jónak azt, hogy mivel egy egész közösséget érintő problémáról van szó, a teherviselés is legyen a közös.
Hamarosan a kutyatartás szabályai is változnak Gyergyószentmiklóson. Minden kutyának azonosító csippel kell majd rendelkeznie, valamint korlátozzák a házi kedvencek sétáltatását a parkokban. A tervek szerint a kutyaadó bevezetése után 2014 végére az összes gazdátlan ebb eltűnhet a város közterületeiről.
Egyelőre nem tudják pontosan meghatározni, milyen sebességgel haladt Michael Schumacher, mielőtt síbalesetet szenvedett december végén, jelentették be a francia hatóságok. A 7-szeres Forma 1-es világbajnok fejkamerájának felvétele alapján viszont azt mondták, Schumacher nem ment gyorsan, a sebesség nem volt döntő a balesetben.
Hatalmas érdeklődéssel várták az újságírók a Michael Schumacher balesetéről szóló tájékoztatót. Sokan arra számítottak, hogy a 7-szeres világbajnok fejkamerájának felvételeit is láthatják majd, ám azt nem hozták nyilvánosságra, mert még sok vizsgálat hátra van. Sok részlet azonban már most is kiderült. A felvétel az esést megelőző 2 percet és magát a baleset pillanatát rögzíti. A síléce nekiütközött egy kiálló szikla szélének. Elvesztette az egyensúlyát és előre repült. A feje egy 3,5 méterrel lejjebb lévő sziklának ütődött neki. Ekkor 8 méterre feküdt a kijelölt pálya szélétől, mondta a francia nyomozó. A baleset ezen a területen történt. A grafikán jól látszik, hogy jobbra egy kék, lankásabb, balra pedig egy piros, meredekebb pálya vezet. Schumacher a kettő között a sziklás területen esett el, néhány méterre a kijelölt pályától. Korábban elterjedt a híre, hogy azért síelt a kijelölt részen kívülre, hogy valakinek segítsen, de a nyomozók erről egyelőre nem beszéltek. A felvétel alapján egyelőre nem tudjuk megállapítani, hogy milyen sebességgel haladt. Azt látjuk, hogy meredek volt a terep, de jól síjelt. Egy magabiztos síjelő teljesen normális magatartását látjuk a felvételen. Mondja ez a másik nyomozó, aki szerint a sebesség nem volt döntő a balesetben. Hozzátette, a felvételből az is kiderült, hogy a pályákat szabályos jelölésekkel látták el, így Schumacher számára egyértelműnek kellett lennie, hogy elhagyta a kijelölt területet. A 7-szeres Forma 1-es világbajnok december 29-én szenvedett síbalesetet a francia Alpokban. 2-szer is megműtötték, de továbbra is mély altatásban tartják. Állapota életveszélyes, de stabil.
Híradónk véget ért, már is jönnek a sporthírek Knézi Jenőtől, aztán az időjárás jelentés. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!